Halosaink, a Fehér Barátok.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit, a mikrofonnál Bátor Botond Pálos szerzetes. Rendi közösségünk történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban ismét a rendi szabályzatot fogom ismertetni, az úgynevezett konstitúciót, ebből fogok felolvasni részeket, és fűzöm hozzá a magyarázatot. Az elmúlt alkalommal a generális atya, rendfőnök atya szerepével foglalkoztunk, ebből maradt még két cikkely, amelyet most felolvasok a kedves hallgatóknak. Minden szerzetesünk kellő tisztelettel legyen a rendfőnök hivatala iránt, érezze át felelősséget, terhét, és ezért a szerete szellemében könnyítse meg feladatát. Mindenekelőtt imádsága, tisztelete, engedelmessége és együttműködése által, írja a 124. cikkely. Azt gondolom, hogy, és ahogy ezt mindig is tettem, a világi életre kivetítve, akár a családban is meg kell ezt tennünk, egymásért is imádkozzunk, kifejezve ezzel tiszteletünket és szeretetünket, a munkahelyen, az alá fölé rendeltségi viszonylatban is, a főnökeinkért is imádkozzunk, mert egészen biztos, hogy akkor másképpen tudunk viszonyulni hozzá, még akkor is, hogyha talán úgy látjuk, úgy gondoljuk, hogy nem a legjobb főnökünk van. A generális atya iránti tiszteletnek a kifejeződése egyúttal azt is jelképezi, hogy az engedelmesség által szeretnénk a generális atya személyén keresztül még inkább megtapasztalni Isten akaratát az életünkben. És hogy erre még érzékenyebbek legyünk, nyilván ezért van szükség arra az imádságra, amit a rendi szabályzatunk ebben a cikkelyben előír. A 125. cikkelyben a következőt olvasom. Ősi rendi hagyományaink alapján a rendfőnök tanácsa meghallgatásával egyházi vagy világi személyeket vehet fel az úgynevezett konfráteri közösségbe, a nevezett személyek iránti hálából, vagy a velük való szorosabb kapcsolat érdekében. Az e célból kidolgozott szabályzat szerint. Hasonlóan ajánlatos, hogy a rendfőnök gyűjtsön a rend köré egyháziakból és világiakból álló baráti kört az eredményesebb apostoli tevékenység érdekében. A rendfőnök az erre érdemes személyeknek megfelelő elismeréseket adhat az e célból kidolgozott szabályzat szerint. Régi szokás tehát, hogy úgynevezett konfrátereket nevezhet ki a generális atya, akik szorosabb kapcsolatban vannak velünk, talán így is mondhatnánk, hogy tiszteletbeli rendtársak. Itt Magyarországon is fontos szerepet töltenek be a mi szerzetesi életünkben ezek a rendi barátságok. Évente egyszer amúgy Mária Nosztrán szoktunk találkozni velük az úgynevezett Boldog Özséb napon, amikor meghívjuk a rendkonfrátereit. A velük való találkozás megerősít bennünket hitünkben, és a tőlük való visszajelzés azt is eredményezi, hogy ők maguk is úgy gondolják, hogy számukra lelki életükben, munkájukban, mindennapi tevékenységükben segítségükre van, hogy ilyen formán is kötődnek a rendi közösségünkhöz. És hát a legtermészetesebb dolog az, hogyha valamelyik konfráterünk elköltözik a földi életből, és ott van már a mi Urunk közelében, akkor mindig megemlékezünk róla halála napján, halála évfordulóján. Sok közösség kapcsolódik rendünkhöz. Lengyelországban és itt Magyarországon is, illetve a világ különböző részén. Ez minden szerzetes rend számára egyfajta jellemző vonás. Hiszen természetes dolog, hogy a világban élő emberek keresik a kapcsolatot a szerzetesekkel, de a szerzetesek is a köréjük csoportosuló világiakkal testvéri közösséget tudnak kialakítani, így kölcsönösen segítik egymást az Isten országának az építésében, az evangéliumi élet megélésében. Magyarországon a Pálos Baráti Kör az egyik ilyen forma, amely havonként összejön, és különböző előadásokban próbálja elmélyíteni hitét, elmélyíteni ismeretét a katolikus hit és a pálosrendi történet tekintetében. A Pálos Baráti Kör rendszeresen szervez zarándoklatokat is Magyarországon, és ezeken a zarándoklatokon legtöbbször a régi pálos kolostorokat, vagy azoknak helyét tekintik meg, ismerhetik meg mindazok, akik ezen részt vesznek. De például ilyen körénk csoportosuló lelkiségi kör a motorkerékpálosoknak a közössége, akik szintén nem csak a motorozás miatt, hanem legfőképpen a lelkiség miatt kapcsolódnak a pálos rendhez, és velük is meg szoktuk tekinteni azokat a helyeket, ahol pálos szerzetesek éltek vagy élnek most is, hogy még jobban megismerjék az egyetlen magyar alapítású férfi szerzetesrendnek a történelmét és a jelenét. Vannak zarándok csoportok is, amelyek kisebb-nagyobb kötődéssel, rendszerességgel kapcsolódnak a rendünkhöz. Ezek a zarándoklatok is nagyon fontosak, hogy elmélyítsék hitünket, elmélyítsék törekvéseinket. Következő pontban a rendfőnök helyettesével foglalkozik a szabályzatunk. A vikárius. A 126. cikkelyben a következőt olvassuk. A vikárius egyben az első rendi tanácsos, a rendfőnök helyettese és a legközvetlenebb munkatársa. Legalább 10 éves örökfogadalmas legyen. Munkája az egész rend javát szolgálja, segíti a rendfőnököt őszinte tanácsával, új kezdeményezéseket javasol, teljesíti a rendfőnök által megszabott feladatokat, és amennyiben szükség lenne rá, testvérileg figyelmezteti a szeretet és a tisztelet szellemében. Vagyis a rendfőnök helyettesnek nem csak az a feladata, hogy bizonyos alkalmakkor helyettesítse a generális atyát akár egyfajta reprezentatív megjelenéssel, hanem bizony szoros közös munkálkodásról van szó, segítésről. Nyilván, hogy a rendfőnök az, aki dönt, de a döntéseiben nagyon sokszor ott kell, hogy legyenek a tanácsosok, és legfőképpen az első tanácsos, a vikárius, a rendfőnöknek a helyettese. És olyan szépen fogalmazza meg a szabályzatunk, hogy adott esetben testvérileg még akár figyelmeztetheti is a generális atyát, a rendfőnök atyát, a helyettese, hogyha valami olyasmit észlel. Ez amúgy az életünkben nagyon fontos, hogy legyenek olyan emberek mellettünk, akik fölhívják a figyelmet, ha esetlegesen valamit nem jól csinálunk. Fölhívják a figyelmet arra, hogy lehetne ezt másképpen is tenni, vagy talán utólagos visszatekintésben egy-két jó tanáccsal segítenek bennünket. Minden egészséges keresztény élethez szükséges az ilyen segítség, az ilyen támogatás, az ilyen figyelmeztetés. A 127. cikkelyben a következőt olvasom. A vikárius legyen bizalmi embere a generálisnak, de egyben az egész rendi közösségnek is. Ezért legyen mindenki számára könnyen megközelíthető, mind a rendi család, mind egyes személyek ügyeiben. Tehát egyfajta híd szerepe is lehet a vikárius atyának, a generális atya és a közösség között. Ez a könnyen elérhetőség, megközelíthetőség ezt jelenti. Az én emlékeim, ugye most már 29 éve, hogy a rendi közösségemhez tartozok, nagyon szép eseményeket őriz a vikárius atyákkal kapcsolatosan, akik eddig ezt a feladatot töltötték be rendi közösségünkben. Valóban lehetett érezni, hogy valamilyen formában a generális atya támaszaiként működtek, és sok esetben velük megbeszélve bizalmasan dolgokat, valahogy olyan volt, mintha ők barátilag is tudták volna ezt a generális atya felé közvetíteni. Nagyon szépen ki van ez így alakítva, nyilván nem csak a mi rendi közösségünkben, hanem más szerzetes rendekben is. A 128. cikkelyben ezt olvasom. A rendfőnök távollétében helyettesíti őt, de nagyobb fontosságú ügyekben várja meg visszatértét, ha csak az ügy nem olyan, ami halasztást nem tűrhet. A rendfőnök halála esetén gondoskodik, hogy az egész rendben imádkozzanak az elhunytért. A rend ideglenes vezetésében alkalmazkodik az elhunyt generális vezetési módszeréhez és elgondolásaihoz. Tehát azért nyilván, hogy a rendfőnök atyának a feladata a fontos döntés. Ezek a szabályzatok abban az időben fogalmazódtak meg, amikor még a technika nem volt ennyire kifejlődve. Ma már én azt gondolom, hogy a vikárius atya, a rendfőnök helyettes atya, hogyha tényleg olyan helyzetbe kerül, hogy mondjuk a generális atya akár Afrikában vagy Ausztráliában van vizitációm, interneten keresztül, telefonon keresztül egészen biztos, hogy ki tudja kérni a véleményét, de hogyha ez nem sikerül, akkor nyilván, hogy rajta áll a felelősség, és a helyben lévő közösség tagjai nyilván tőle várják, hogy mondja ki, hogy mi a tennivaló. aztán, hogy ő ezt hogyan tudja elintézni, milyen formában a generális atyával, nyilván ez az ő dolga. De fontos, hogy ezt egy szabályzatban legyen szépen megfogalmazva, hogy annak rendje és módja szerint adott esetben ezt alkalmazni lehessen. És akkor a legfőbb rendi tanácsos, ugye a vikárius, a rendfőnök helyettese mellett a többi rendi tanácsosokról is rendelkezik a szabályzatunk a 129. cikkelyben többek között. A négy rendi tanácsost, aki közül az egyik lehet szerzetes testvér, a választó nagykáptalan választja, és hivataluk a következő nagykáptalanig tart. A vikárius hivatalát szerzetes testvér nem töltheti be. Tehát ugye négy tanácsos van, ugye az egyik a vikárius, és azon kívül még akik vannak rendi tanácsosok, azok közül lehet egy testvér. Régebben volt, én ismertem több vikárius testvér, és most jelenleg mindenki pap, de hát természetesen a legközelebbi választásnál nyugodtan lehet választani testvért is. Amúgy különben, hogyha nincs rendi tanácsos testvér, külön kijelölnek egy testvért, aki mint egy képviseli a pálos testvéreknek, tehát örökfogadalmas testvéreknek az ügyét a rendfőnöki hivatalnál, és ő az, aki adott esetben ezekben az ügyekben eljárhat, illetve közben járhat. Tovább olvasom a cikkeit. A rendi tanácsosok feladata, hogy együttműködjenek a generális atyával a rend vezetésében, segítségült tanácsaikkal és evangéliumi magatartásukkal. Legyenek ezért buzgók, megfontoltak, érezzenek felelősséget a rend küldetése és fejlődése iránt. Ne bízzanak rájuk olyan hivatalt, amelyek kötelességeikkel nem összeegyeztethetők, viszont a rendi élet egyes területeit irányíthatják. Ahogy az elmúlt adásban említettem a kedves hallgatóknak, Częstochowában, Jasnagórán, a híres Mária kegyhelyen van rendi központunk, és most nem olyan rég, talán még egy hónapja sincs, hogy új helyre költözött a generálisi hivatal itt a kolostor épületén belül. Valamikor az úgynevezett királyi szobák, amelyek valóban ezt a célt szolgálták, tehát a Częstochowába, Jasnagórára zarándokló uralkodók, főurak számára tartottak fönt egy helyet, ahol ők megszálltak. Ez nagyon sokáig üresen állt, és most föl lett újítva ez a rész. Van egy összekötő folyosó természetesen a kolostorral. Ebben az felújított épület részben helyezkedik most el a generálisi hivatal. Ott van a rendfőnök atya, a rendfőnök helyettes atya és a tanácsosok, hogy így teljes odaadással tudják végezni az egész rendre kiterjedő feladatukat és szolgálatukat. Természetesen, ahogy a programjukba és a feladatukhoz illeszkedve megtehetik, ők maguk is részt vesznek a kolostor közösségi életében, a közös imádságokban, részt vesznek a közösség programjai, mint például a közös étkezésekben, de nyilván, hogy a rendvezetésével együtt járó súlyos feladatok, azok nagyon sokszor elszólítják őket a testvéri közösségből. Ilyen formában különben elég nagy áldozatot jelent ezt a fajta fontos feladatot ellátni. A 130. cikkelyben részletesen kiemeli a szabályzatunk, hogy milyen dolgokban kell a rendi tanácsosoknak a hozzájárulását kikérni a generális atyának. Tehát nyilván vannak olyan helyzetek, amikor nem teljesen, egészen egyedül dönt, hanem szükséges a tanácsadó testületnek a véleménye. Nyilván, hogy a szó magában foglalja a lényegét, hogy tanácsadó testület, rendi tanácsosok, tehát ők, nekik az a feladatuk, hogy a döntésben, a rendvezetésében segítségére legyenek a generális atyának. Ilyen például a tartományok és kolostorok alapításánál vagy a megszüntetésénél kell az ő hozzájárulásuk, aztán noviciátus alapításánál, áthelyezésénél vagy megszüntetésénél. Ugye ez nagyon fontos tudni, hogy az újonc képzésnek a háza az a rendfőnök által kijelölt ház, és ebben a tanácsosoknak a hozzájárulása is szükséges. Aztán, amikor a nagykáptalant meghirdetik, akkor a választókerületeket kijelölik. Ugye említettem annak idején a kedves hallgatóknak, hogy tízesével jelölik ki a választókerületet, vagyis 10 örökfogadalmas szerzetes küld egy küldöttet a 6 évenként ismétlődő nagykáptalanra, tehát ennek a választókerületnek a kijelölésében is a tanácsosok hozzájárulása szükséges. a rendes vagy a rendkívüli nagykártalan összehívásánál és idejének kijelölésénél is ők, az ő hozzájárulásuk szükséges, ugye ez egy nagyon fontos dolog az életünkben. És itt a nevelésnél, például az ideglenes és örökfogadalomhoz bocsátásnál, vagy a noviciátus más kolostorba való eltöltésének engedélyezésénél, aztán az ideglenes fogadalom alói fölmentésnél, ugye még ez bizonyos tekintetben könnyebb helyzet, tehát amikor valaki nem örökre teszi le a fogadalmat, hanem még az előtte való időszakban, a tanulás éveiben ideglenes fogadalmat tesz, és hogyha nem várja ki az ideglenes fogadalomnak az idejét, ami 1, 2 vagy 3 év lehet, akkor időközben is kérheti megfelelő indokkal a fölmentést, amit nem kell még Rómához elküldeni, mert hogy csak ideglenes fogadalomról van szó, hanem a rend vezetése is dönthet e felől. Aztán előfordul az is, hogy valaki egy másik rendbe akar átlépni, ehhez is a tanácsosoknak a hozzájárulása szükséges. Aztán vannak az úgynevezett exklausztrációs, vagyis a kolostoron kívül való életlehetőségek, amikor is valaki elgondolkodik, hogy tud-e közösségben élni, vagy sem, vagy adott esetben lehet, hogy éppen a közösségnek vannak nehézségei az illetővel, akkor lehetséges az, hogy mondjuk papi tevékenységét tovább folytatva, de a kolostor falain kívül adott esetben akár valamelyik egyházmegyében egy plébánián teljesíthet valaki szolgálatot, ebben is adhatnak engedélyt, illetve ehhez is a tanácsosok hozzájárulása szükséges. Nyilván, hogy nem sorolom föl mindegyik pontot, hiszen a kedves hallgatók számára talán nem annyira fontos. Inkább nézzük a következő komoly rendi megbízást, az úgynevezett szentszéki ügyvivőt, aki a rendfőnöki ügyvivő, akit a közösség választ meg a főbb hivatalnok betöltőivel együtt a nagykáptalanon, hivatala a következő nagykáptalanig tart, amelyben beszámol munkájáról, székhelye Róma. Kötelességei közé tartozik a rend és az egyes szerzetesek ügyének intézése az apostoli szentszéknél, valamint a rendfőnök értesítése a szentszék mindazon rendelkezéseiről, amelyek rendünket vagy általában a rend életét érintik. Ugye nyilván ez azért is fontos a szentszéki rendi ügyvivő, mert hogy rendi központunk nem Rómában van, így a szentszéki ügyvivő az, aki ezt a kapcsolatot megvalósítja, és hát olyan ember, aki járatos Rómában, a mostani atya, Bazil atya erre kiválóan alkalmas, hiszen már nagyon régóta Rómában tanít, nagy patrisztikus, vagyis az ókeresztény egyháznak a történetével és irodalmával foglalkozik, ezt oktatja, és ugyanakkor nagyon sok ismerőse van. Amúgy lelki életét tekintve igazán példamutató pálos szerzetesként éli a mindennapokat. Ő az, aki a szentszéki rendi ügyvivő feladatát betölti. Kedves testvérek, a pálos rend történetével és lelkiségével foglalkozó sorozatunkban a legfőbb vezetőknek a feladatát ismertettem a kedves hallgatókkal. Szeretettel búcsúzok a Mária Rádió hallgatóktól, a mikrofonnál Bátor Botond pálos szerzetes. Dicsértessék a Jézus Krisztus!